Engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket a Mindentudás Egyeteme negyedik szemeszterében, ahol is a második klubrendezvényre kerül immár sor. Ez a klubrendezvény két nagyon fontos törekvést egyesít. Egyfelől a Mindentudás Egyetemének azt a programját, amelyet ebben a szemeszterben kezdtünk el, nevezetesen, hogy a Mindentudás Egyetem hagyományos előadásai mellett sor kerüljön olyan alkalmakra, olyan találkozókra is, ahol kötetlenebb formában egy-egy kérdést szélesebb kitekintéssel megvitatva találkozhassanak a tudósok a közönséggel. A másik fontos törekvés a Magyar Tudományos Akadémiának az a programja, amelyet immár egy évtizede végrehajt, amely a határon túli magyar tudományosságért, a határon túli magyar kultúráért viselt felelősségéből fakad, és azt szolgálja, hogy minél több határon túli magyar kutató kapcsolódjon be, legyen részese, szerves részese az egységes magyar nyelvű magyar tudományosságnak. Éppen ezért nagy öröm a számunkra, hogy egy olyan témakörről lehet szó, amely egyrészt kutatási területe is a határon túli magyar és anyaországban lévő dolgozó tudósoknak, illetve ezt a problémakört is tárja fel egyúttal. Ráadásul egy kísérletet is megpróbálunk végrehajtani, reméljük a technika nem fogja ezt teljesen megakadályozni, nevezetesen, hogy nem csak itt a helyszínen kapcsolódnak be kutatók ebbe a beszélgetésbe, hanem reményeink szerint Kolozsváról és talán Újvidékről is sikerül a kapcsolás, az ott levő kollégák is be tudnak kapcsolódni. Ez azért egy fontos törekvésünk, mert hogy a szemeszter során reményeink szerint sor kerülhet Mindentudás Egyetem előadásra két határon túli városban is. Nekem pusztán az a tisztem, hogy ez a beszélgetéshez jó hangulatot kívánok Önöknek, és felkérem Kontra Miklós urat, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársát, hogy mutassa be a beszélgetés részvevőit, és az egész beszélgetést vezesse le. Parancsoljon!
Jó estét kívánok! Azt a kérdést próbáljuk meg ma körüljárni, hogy mi múlik a határon túli magyar nyelvváltozatok jövője. A mondandók nagy része a Magyar Nyelv a Kárpát-medencében a 20. század végén című kutatásunkon alapszik, aminek résztvevői nagy részt ebben az adásban is megszólalnak majd. Elsőként beoldalt mellettem Beregszánszi Anikó, mellette Csernyicskó István. Ők ketten a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai. A sor végén Szabó Mihály Gizella ül, aki Dunaszerdahelyről jött, és az ottani Gramma nyelvi iroda képviseletében szólal majd meg. Kolozsváron csatlakozik hozzánk Péntek János és Szilágyi Jön Sándor, magyar nyelvészek a Bárosbolyai Tudományegyetemen, és ha minden jól megy, akkor Újvidékről is legalább telefonon hallhatjuk majd Göncz Lajost, a Újvidéki Egyetem pszichológia tanárát. Tavaly ősszel Újvidéken jártunk, és egy konferencián egy helyi magyar tudós elmesélte, hogy a 80-as években Leningrádban volt egy tudományos kongresszuson, ahol egy magyarországi kolléga azt találta mondani neki, hogy kolléga, milyen jól beszél magyarul. Mire az újvidéki professzor rávágta, hogy de maga is kolléganő. Hát az ilyen rácsodálkozások nem ritkák. Mondhatni, tele vagyunk velük. A magyarországi magyarok tehát nem igen tudják, hogy hol és mióta élnek határon túl magyarok. Nézzük meg, mi is a helyzet. Először Kogutovics Károly 1934-es iskolai térképét látjuk. Ez a Kárpát-medence etnikai térképe, piros jelöli a magyarokat, zöld szín a szlovákokat, kék a románokat, black a németeket, és így tovább. Hogy ma mi a helyzet, azt leginkább Kocsis Károly etnikai térképein tudhatjuk meg. Négy ilyen térkép készült, a kárpátaljai, a szlovákiai, az erdélyi és a horvátországi térkép, akit mögöttünk. Ha a Trianon óta a bekövetkezett változásokat nézzük, azt látjuk, hogy egyes esetekben a magyarok létszáma nem igen változott, más esetekben nagyon lecsökkent. Például a Drávaszögben Csúzán vagy Vörösmarton 1941-hez képest máig nem igen változott a magyarok száma vagy aránya, de ha Kolozsvárt nézzük, akkor Kolozsváron jelentősen csökkent az elmúlt 50-60 évben a magyarok aránya. Azt is mondhatnánk, hogy a románok aránya jelentősen megnőtt. A népszámlálási adatok, a legutolsók azt mutatják, hogy Szlovákiában 2001-ben 520 ezer magyar nemzetiségű ember volt, ez az előző 10 évvel korábbi számláláshoz képest 8%-os csökkenés. Ukrajnában 156 ezer magyar volt, a csökkenés 4%-os. Romániában 1.434 ezer magyar nemzetiségű embert számoltak össze, a csökkenés 11,7% 10 év alatt. Szerbiában, Vajdaságban 290 ezer magyar volt, a csökkenés 15%-os, Horvátországban 16,5 ezeret számoltak össze legutóbb, a csökkenés 25%. Szlovéniában 6243 magyar volt, a csökkenés 22%-os. Ausztriában, Burgenlandban a magyar nyelvcsoport 5,5%-kal csökkent 10 év alatt, ez összesen 4704 embert jelent, de ha a burgenlandi, a őshonos magyarok egyik fellegvárát, hogy így mondjam, nézzük, Felsőrvárosát, ott a csökkenés 31% volt 10 év alatt. Megtévesztőnek tűnhet az, hogy teljes Ausztriában a magyar köznyelvűek száma emelkedett 21%-kal 10 év alatt, de ez nem azt jelenti, hogy az őshonosok emelkedtek, az azt jelenti, hogy a bevándorlók emelték meg ezt a számot ennyire, akik viszont szétszórtságban élnek. Igaza van tehát Gerhard Baumgartnernek, aki azt írja egy helyen, hogy bár egyre több a magyarok száma Ausztriában, az ausztriai magyarság mégis el fog tűnni. Ahhoz, hogy egy kisebbségi nyelv jelen esetben a magyar megmaradjon, általában azt szokták mondani, hogy három tényezőnek az összjátékára van szükség. Az első az, hogy legyenek nyelvhasználati alkalmak, a második az, hogy akarjanak a kisebbségiek a nyelvükön beszélni, a harmadik pedig az a kérdés, hogy tudnak-e azon a nyelven beszélni, vagy hogy tudnak. Közép-Európában a többségi nemzetek, ezt nyugodtan ki lehet mondani általánosításként is, a kisebbségeket asszimilálni igyekeznek. A szlovák politológus Miroslav Kuszi szerint két minta vagy két elv működik általában. Az egyik a többségi nemzet felsőbbrendűségének az elve, ez a hegemon nemzetállami elv, ami működik. A másik pedig a minden állampolgár méltányos fair együttélésének az elve. A nyelvi jogok általában kisebbségi jogok. Ami a többség számára természetes jog, az a kisebbség számára gyakran nem létezik. Például Magyarországon majdnem mindenki természetesnek tartja, hogy ügyeinket magyarul intézhetjük, tehát anyanyelvünkön intézhetjük az ügyeinket, iskoláinkat anyanyelvünkön járhatjuk ki, és így tovább. Nem minden magyar állampolgárnak természetes ez azonban. Gondoljunk bele, hogy a nem magyar anyanyelvű állampolgároknak, különösen a cigány és a beás anyanyelvűeknek ez nem adatik meg, ők nem járhatnak saját anyanyelvükön iskolába. Tehát a többség természetes jogától a kisebbséget, gyakran a többséget megfosztják. Ugyanakkor az anyanyelvtudás nyilvánvalóan része az identitásunknak. Az is biztonsággal kijelenthető, hogy a kisebbségieknek jó tudniuk az államnyelvet is, a többségi nyelvet is. Hol lehet ezt megtanulni? Többek között az iskolában, többek között a jó kétnyelvű oktatási programokban, amelyek remélhetőleg az állami finanszírozású iskolákban működnek. Hogy valójában mi a helyzet, például Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban és Dél-Szlovákiában, arról most először Beregszász Janikót kérdezem.
Ezen az ábrán azt tüntettük fel, hogy a megkérdezettek hány százaléka használja a magyar nyelvet a megadott helyzetekben. Láthatjuk, hogy a templomban és a családban szinte mindenki magyarul beszél, de a lakásból kilépve egyre kevesebben használják a magyart. Nézzük meg a következő ábrát, ahol a többségi nyelvek használatát mutatjuk meg. Ez szinte az előzőnek a fordítottja, a családban alacsony, a nyilvános helyzetekben magas az államnyelv használati aránya. Észrevehetjük, hogy valamennyi régióban azonos szintereken csökken a magyar nyelv használati aránya, és ezzel párhuzamosan emelkedik a többségi nyelvé. Azt is megfigyelhetjük, hogy minél távolabb kerülünk a privát szférától és közeledünk a formális szinterek felé, úgy emelkedik az államnyelvet jelölő görbe az ábrákon, és ezzel egyidejűleg csökken a magyar nyelv használatát jelölő görbe. Ebből is látszik, hogy bizonyos helyzetekhez tehát jellemzően az egyik, másokhoz a másik nyelv köthető. Elképzelhető például, hogy valaki, aki otthon a családban és a barátaival szinte kizárólag csak magyarul beszél, az a munkahelyén csak a többségi nyelvet használja. Ez rendszerint a nyelvtudásban is megmutatkozik, vannak olyan témák, amelyekről könnyebben, szívesebben beszélnek magyarul, illetve más helyzetek, amelyekben meg a többségi nyelvet használják. Erre egy jó példa Zelei Miklós a Kettézárt falu című riportkötetének az egyik részlete, ahol az egyik interjú alany így nyilatkozik erről. Beszélni tudok, értek is, de nem beszélek helyesen, nem tudok ragozni. Ugye nem tudok oroszul, arról van szó, de a traktoralkatrészek nevét meg magyarul nem tudom. Az eddigekből láthatjuk tehát, hogy az egyházhoz és a családhoz kötődő szintereken a legmagasabb a magyar nyelvet használók aránya. Ebből azonban nem következik az, hogy minden olyan családban, ahol magyarok élnek, a magyar nyelvet használják. Az alábbi ábra közel 600 kárpátaljai magyar középiskolásnak arra a kérdésre adott válaszát foglalja össze, hogy milyen nyelvet beszélnek otthon a családban. A többség a középiskolások között is kizárólag csak magyarul beszél otthon, de vannak olyan családok is, ahol nem kizárólag magyarul, nem is kizárólag a többségi nyelven, hanem mind a kettőt egymás mellett használják. A következő két interjú részlet olyan családban készült, ahol nem csak magyarul beszélnek.
Milyen nyelven tetszenek beszélgetni?
Mikor?
Gyerekek?
Gyerekek a magyarul, de néha nem vagy ukránul is.
Nézzük a következő idézetet.
Ha beszédet azt nem hagytuk el, a családban az megvan a magyar beszéd. Unokáimat is tanítottam magyarul. Én azt is kötöttem, ha jöttük, nem bánom, de nekem beszélni nem tudjátok a magyarul. Minden négy unokám tud magyarul, és igyekszek is arra, hogy a mennyem is azért sokat ért, mennyem mindent lehet mondani, de beszélni nem nagyon beszél.
Adatközlőink természetesen nem azért használják a családban a magyar nyelv mellett az államnyelvet is, mert rossz magyarok lennének, hanem azért, mert a család nyelvileg és nemzetiségileg vegyes, illetve az adott településen alacsony a magyarok aránya, és előre haladott a nyelvcsere folyamata.
De hogy ne csak a családi szféráról essék szó, nézzünk körül egy kicsit a közéleti szintereken is. Az előbb látható ábrákon kiderült, hogy a hivatalokban viszonylag kevesen használják a magyar nyelvet. Annak ellenére így van ez, hogy a magyar többségű területeken jogilag elvben lehetséges a magyar nyelvű hivatali ügyintézés. Ám mindjárt kiderül, hogy erre szinte csak szóban van esély. A jóval kötöttebb, formálisabb írásbeli hivatali érintkezés nyelve ugyanis jellemzően a többségi nyelv. Most néhány a mindennapi életben rögzített felvétel egy-egy részlete alapján mutatjuk be majd önöknek, hogyan is zajlik a hivatali ügyintézés egy kárpátaljai városban. Ezek a példák mind valós helyzetet mutatnak be, és tulajdonképpen tipikusak is. Nézzük meg, és remélem, hogy meg is tudjuk hallgatni a következő interjú részletet.
És mondjuk, hogy én olyat szeretném megérdeklődni, hogyha mondjuk valaki új házat épít, és akar vezetni a vizet, akkor milyen papírokat kell beadni?
Milyen utcán?
Nem tudom, hogy nem mondta az utcán.
Van-e az utcát a víz, kanalizáció csatorna, hogy a telefonmérnöknek írni, vagy a főnöknek írni egy kérvény. Hogy most úgy adott a kuszlevet, lehet, hogy szennyez, barát,
fölszíti. De ezt is, hogyha esetleg valaki magyarul írja meg, akkor?
Magyarul. De hát az jobb lenne, hogyha utána vagy oroszul írja meg az embernek.
Láthattuk, hogy kárpátaljai magyar barátunk magyar nyelven fordult a hivatalnokhoz, aki egy ideig magyarul is válaszolgatott neki. Vagyis a szóbeli hivatali ügyintézésben használható a magyar nyelv. De aztán azt is láthattuk, hogy a hivatalnok nyelvet váltva finoman az ügyfél tudtára adta, hogy milyen nyelven célszerű megfogalmazni az írásbeli beadványt. Ezután az akadékoskodó ügyfél még próbálkozott, és nyílt kérdésére világos választ kapott. A legjobb, ha nem magyarul írja meg a kérvényét. Ha egy újabb variációt nézünk meg, akkor egy teljesen más esettel találkozhatunk.
Az elején az ügyfél itt is magyarul próbálkozott, de láthatjuk, hogy a hivatalnok gyorsan a tudtára adta, hogy ő bizony nem ért magyarul, tessék orosz vagy ukrán nyelven hozzáfordulni. A magyar nyelvű szóbeli ügyintézés is csak akkor lehetséges, ha olyan hivatalnokkal találkozik az ember, aki maga is beszél magyarul. Viszont láthattunk két fotót, amelyekről kiderült az is, hogy például a helységnévtáblákon vagy a reklámokon Kárpátalján ma már békésen megfér egymás mellett a magyar és az ukrán nyelv. Illetve remélem, hogy az itt bemutatottak talán ízelítőt adtak abból, hogyan is működik a gyakorlatban a kétnyelvűség, vagyis két vagy több nyelv párhuzamos használata Magyarországgal szomszédos országokban.
A nyelvhasználati alkalmak megléte tehát többek között magyar beszédpartnerek meglétét is jelenti. Ha úgy tetszik, ez egy demográfiai kérdés. Tudjuk, hogy jelentős kivándorlás van a környező országokból Magyarországra, meg innen tovább is. Van magyar-magyar agyászívás is. Sokat olvasunk a csökkenő magyar népszaporulatról. Van kikényszerített asszimiláció, és van önkéntes asszimiláció. A kikényszerített asszimiláció emberi jogokat sért, az önkéntes asszimiláció emberi jog. A többségi államok általában a kisebbségi nyelvhasználati jogokat gyakran az oktatásban korlátozzák. Az államnyelvet anyanyelvként beszélő diákok az iskolában ismereteket szereznek. A kisebbségi diákok először viszont meg kell tanulják a többségi nyelvet, méghozzá jól meg kell tanulják, hogy hozzáfoghassanak az ismeretszerzéshez. Ha az állam nem teszi lehetővé a kisebbségi anyanyelvi oktatást, akkor valójában megtiltja az anyanyelv iskolai használatát. Valójában erőszakkal áthelyez egy csoportot egy másik csoportba, jelen esetben áthelyezi a gyerekeket abban a csoportban, ahol nem anyanyelvükön tanulnak. Ezt nevezi Tóvasz Kutnap Kangasz nyelvi genocidiumnak, vagy nyelvirtásnak az oktatásban. A legtöbb államban naponta elkövetik az oktatási nyelvirtást, Magyarország sem kivétel ez alól. Hogy most mi a helyzet 2004. februárjában, például Romániában, arról Péter Jánost kérdezem most Kolozsvárról.
Jó estét kívánunk Kolozsvárról. Hát a legbiztatóbb, amit mondhatok erről az egész kérdéskörről, hogy egyelőre még tart az a kedvező folyamat, amely a 90-es évek elején elindult azzal, hogy lehetővé vált a nyelvhasználati jogok iránti igénynek a megfogalmazása, ezeknek az igényeknek a kinyilvánítása és a képviselete a törvényhozásban, és sok minden ebből eljutott a kodifikáció fázisába is. Párhuzamos ez azzal a folyamattal, amely az európai intézményekben folyik, és amelyekről már a korábbiakban szó esett. Azt lehet mondani általában, hogy mégis javult a magyar nyelvi jogi státusa a külső régiókban, Romániában is, Erdélyben is. Két fontos vonatkozásban nem történt áttörés. Az egyik az, hogy nem sikerült elérni azt, hogy bár legalább regionálisan a magyar nyelv megkapja a hivatalos státust Erdélyben például, vagy a Székelyföldön, akár csak a többi perem régióban is, ahol a nyelvi környezet ezt föltétlenül indokolná. Tehát, hogy hasonló legyen a magyar nyelvnek a státusa itt is, mint amilyet korábban már elért a szlovéniai Muravidéken. Gondot okoz az is, hogy ebben az egész folyamatban egyre inkább és egyre gyakrabban hivatkoznak az európai normára és az egyes országoknak a kisebbségi standardjára. Ezekkel az a gond, hogy nem ismerjük pontosan a normákat, az viszont nagyon jól érzékelhető, és azt hiszem, hogy ez többeket egyre inkább zavar, hogy egy ilyen uniformizált szemlélet kezd előralkodni. Ebben az uniformizáltságban nem látjuk a különbséget, illetve nem tesznek különbséget az egyes nyelvi közösségnek az eltérő jogigények között, az eltérő hagyományok között, vagy talán még a lélekszám és a nyelvi igények tekintetében sincs különbség. Ez például azt jelenti itt Romániában, hogy most az elmúlt időszakban közös uniformizált tankönyv, román tankönyv jelent meg az összes romániai kisebbségnek, hogy például közös kerettanterve van a nyelv és irodalom oktatásának minden kisebbség számára. Az oktatási törvényről azt lehet mondani, azt általában az egyik fő vívmánynak tekintik és tekintjük itt Romániában, ennek ellenére ez az oktatási törvény továbbra is korlátozó jellegű. Tudjuk, hogy fontos tárgyaknak az oktatása államnyelven folyik, és nem csak az oktatással van gond, hanem a nagyon fontos vizsgákon ezekből a magyar tanulóknak vizsgázniuk kell. És azt is lehet mondani, hogy lingvicista, diszkriminatív jellegű az oktatási törvény, ugyanis az esélyegyenlőséget nem kinek-kinek az anyanyelvén biztosítja, hanem államnyelven, és ebből egyből diszkrimináció lesz, hiszen nyilvánvaló, hogy a nem román anyanyelvű tanulók ezeken a vizsgákon nem tudnak teljesen ugyanolyan szinten szerepelni, mint a román tanulók. Most arra is van példa, hogy nagyon fontos nyelvhasználati vívmánya visszaára fordul éppen a hatóság közreműködése következtében. Az elmúlt évben történt az, hogy végre sikerült elérnie az érdekképviseletnek azt, hogy az érettségi tételeket magyarul is megkapják a magyar oktatásban érettségizők. Ezeket viszont a minisztérium úgy készítette el, ezeket a fordításokat ott Bukarestben, hogy tele voltak értelemzavaró hibákkal, néhány ezek közül teljesen minősíthetetlen színvonalú, és feltételezhető, biztosra vehető, hogy nagyon sok tanuló emiatt pontokat veszített, sőt, valószínűleg el is buktak emiatt sokan az érettségi vizsgán, és ez azért is fájdalmas, mert hát az egyetemi felvételének egyre inkább az érettségi pontszám és az érettségi szereplés az alapja. De azt is el kell mondani, hogy a hatóság különösen viselkedik, szoktak arról beszélni, hogy mennyire jogkövető az állampolgárnak a magatartása. Itt nálunk arról is lehet beszélni, hogy mennyire jogkövető a hatóságnak a magatartása, de megvan ez a kettőség is, hogy a törvényeket az ilyen európai elvárásoknak megfelelően Bukarestben hozzák, ahol mindenki az országos 7%-os vagy 7% alatti arányra hivatkozik, és ezeket a törvényeket viszont itt a mi nyelvi környezetünkben, Erdélyben kell alkalmazni, ahol egészen mások az arányok, tehát az 20-21% Erdélyben a magyarságnak az aránya, és hát itt, ezen a terepen, ebben a környezetben egészen mások a történelmi tehertételek, mások az előítéletek, és hát a nacionalista erőknek a súlya is más. Néhány hónappal ezelőtt volt egy népszavazás az alkotmánymódosításának az ügyében, és az alkotmánymódosítás a mi szempontunkból azért volt fontos, mert hát idebe bekerült az, hogy a magyar nyelvet használni lehet majd az igazságszolgáltatásban. Érdekes volt hallani azt, hogy amikor a népszavazás körüli kampány folyt, az államelnök azzal nyugtatta meg az emiatt aggodalmaskodó többségieket, hogy ennek nem lesz semmiféle következménye, minden úgy zajlik majd azután is, ahogy eddig volt, ami azt jelenti, hogy hát ahogy volt eddig az emnyelv használat az igazságszolgáltatásban, vagy volt, vagy nem volt, az a továbbiakban is így lesz. Ezt követően, mikor már megtörtént az alkotmánymódosítás, itt az egyik romániai-magyar napilapban olvasni lehetett egy körképet arról, hogy milyen változásokat hozott ez az egyes megyékben. Hát a bírósági elnököknek valami hasonló véleményük volt, hogy ezzel eddig sem volt gond, és hát ezután sem lesz. Arról viszont nincsen pontos képünk, hogy mit érez maga a polgár. Az állampolgár, az ügyfél, amikor az igazságszolgáltatással akad dolga, hogy milyen mértékben kiszolgáltatott a helyzete. A hatóságnak ezt a kettős szerepét, kettős arcát abban is jól lehet érzékelni, hogy általában az állami intézményekben kevésbé van meg a lehetőség az anyanyelv használatának, mint az önkormányzati testületekben és intézményekben. Itt az önkormányzatokban persze itt is vannak gondok, részben emiatt, mert hát ugye minden ilyen intézményben, hivatalban jelen vannak a többségiek is, akik esetleg ellenzik az anyanyelv használatát, de maguk az önkormányzati tisztviselők és tisztségviselők sem élnek nagyon gyakran ezzel a joggal. Ez egyébként egy általánosabb kérdés, hogy milyen mértékben élünk azokkal a jogokkal, amelyekkel most már rendelkezünk. Ebben a beszélőknek a magatartása nyilvánul meg, inkább egy ilyen romló, negatív attitűd, magatartás. És hát a közigazgatásban az is gond, hogy a magyar nyelvnek ez a hivatali közigazgatási változata szinte alig ismert, tehát hogy nincs meg a kellő nyelvtudás mindehhez. De azt hiszem, hogy amikor itt a jogokról beszélünk, nyelvhasználat és kisebbségi jogokról, mindenképpen jó volna, hogy arról a törvénytervezetről hallgassuk meg az itt jelenlevő Szilágyi Jánz Sándor kollégámat, amely teljesen új alapokra helyezi a többség és kisebbség a különböző nyelvi csoportoknak a viszonyát, hát erről ő maga beszél itt a következőkben.
Az itt szóba került törvénytervezet legfőbb jellegzetessége az, hogy a nyelvi jogokat nem kisebbségi, hanem egyetemes jogokként kezeli, amelyek bárkit megilletnek függetlenül attól, hogy a többséghez tartozik-e vagy a kisebbséghez. A tervezet címe Törvény az etnikai és nyelvi identitással kapcsolatos jogokról, valamint az etnikai és nyelvi közösségek méltányos és harmonikus együttéléséről. Ez tehát eleve nem kisebbségi törvénynek van elképzelve. A kisebbségi törvényekben olyasmik szoktak lenni, mint például az, hogy a kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van az anyanyelv szabad használatához. De hát a többségieknek nincs ehhez joguk. Dehogy nincs. Ez a tervezet tehát erre vonatkozólag azt mondja. 12. cikk. Minden személynek joga van ahhoz, hogy anyanyelvét mind a magánéletben, mind nyilvánosan, szóban, írásban és a különböző kommunikációs eszközök révén szabadon használja az ország egész területén. Így rögtön látni lehet, hogy ez nem valamiféle többletjog, amit a többség kegyesen biztosít a kisebbség számára, hanem egész egyszerűen az állampolgárok alkotmány által garantált jogegyenlősége fejeződik ki benne. A kisebbségi törvények egyébként úgy általában azért nem rokonszenvesek nekem, mert egy jellegzetesen hegemonista nemzetállami műfaj. A kisebbségek számára jogot kíván biztosítani, de logikájával egyben megerősíti, legitimálja azt a nemzetállami szemléletet, amely szerint a többségnek kiemelt, megkülönböztetett státusa van, ezért számára ezeket a jogokat nem is kell törvénnyel biztosítani, hiszen ezek neki természetes módon maguktól kijárnak. Ha viszont az ilyen jogok gyakorlását úgy szabályozzuk, hogy ebben, ahogy ebben a törvénytervezetben, akkor a nyelvi közösségek közül egyik sem lesz kiemelt státusú, és a jogegyenlőség elve természetesen fog érvényesülni. Egy ilyen koncepciójú törvény tehát a Miroslav Kuszi professzor által Jobbiknak tartott modellt valósíthatná meg, mert nem a domináns csoport hegemóniáját, hanem az állampolgárok civilizált együttélésének az elvét érvényesíteni. Tudni kell azonban, hogy mindent még egy ilyen törvénnyel sem lehet eszményi módon megoldani. Vannak ugyanis olyan nyelvi jogok, amelyeknek tényleges gyakorlásáról kizárólag megvalósíthatósági szempontok miatt sajnos le kell mondani. Például a teljes gyakorlati jogegyenlőség nyilván azt jelenteni, hogy minden településen minden ki legyen írva minden ott élő ember nyelvén, és mindenki az anyanyelvén intézhesse az ügyeit a közhivatalokban. De azt is meg lehet érteni, hogyha például Kolozsváron 2002-ben találtak 29 töröket és 11 tatárt, az ő kedvükért nem lehet mindent kiírni törökül is és tatárul is. Ha így járnánk el, akkor ma Kolozsváron minden felirat legalább 23 nyelvű kellene, hogy legyen. Az ilyen dolog pedig azt hiszem, hogy már kívül esne az észszerűség és főleg a célszerűség határán. Éppen ezért az ilyen jogok esetére ez a törvénytervezet is feltételként szabja meg az illető nyelvi közösség bizonyos számarányú jelenlétét. Hogy mi legyen ez a küszöb, azt nem lehet tudományosan meghatározni, egyetlen kritériuma lehet az, hogy a lehető legalsó, amellyel még meg lehet valósítani. Hogy ez hány százalék, azt mondom, nem lehet megmondani, de amennyivel valahol már működik, annyival biztosan meg lehet valósítani. Ezért választottam precedensként a finnországi svédek példáját, ott ez 8 százalék. Mivel pedig ez ugye ilyen értelemben csak ugyan precedens, ezt a 8 százalékot bárkivel szemben meg lehet védeni, aki ezt megvalósíthatatlannak tartaná.
Úgy vélem, hogy a szabad identitásválasztás jogát egyre kevesebben cáfolják ma már. Egy kisebbségének joga van beolvadni a többségbe, vagy asszimilálódni, de ugyanúgy joga van megőrizni identitását. A Kárpát-medencében ezt a jogot általában kétféleképpen szokták korlátozni, egyrészt a többségi állam kényszerítő eszközeivel, másrészt pedig a kisebbség megmaradását a erkölcsi kérdésként beállítók pressziójával.
A kisebbségeket érintő pedagógiai kérdések közül az oktatási nyelv megválasztása és a tannyelvcsere a két legnagyobb horderejű kérdés. Az első az iskolába induló, a második a magasabb iskolai fokozatba iratkozó tanulókat érinti. Most azokról a szempontokról szólnék, amelyeket a szülőnek mérlegelni kell, amikor arról dönt, hogy milyen tannyelvű, oktatási nyelvű iskolába iratja gyerekét heterogén közösségekben. Egyértelmű a szülő kizárólagos joga, hogy eldöntse, milyen oktatási nyelvű iskolába iratja a gyerekét, és többnyire abból indulnak ki a szülők, hogy olyan oktatási nyelvet választanak, amely szerintük a gyerek boldogulását leginkább szolgálja. Azonban az ilyen döntésekkor gyakran arról is dönt a szülő, hogy tud-e majd a gyerek nagyszüleivel beszélni. De a döntés pillanatában általában a szülő az ilyen hosszú távú következményekre nem igen gondol. Az első lépés, amelyet a szülőnek meg kellene tennie, amikor döntést hoz arról, hogy milyen tannyelvű iskolába iratja a gyerekét, az, hogy mérlegelnie kellene, hogy milyen elvárásai vannak a gyermek nyelvi fejlődését illetően. A legtöbb kisebbségi körülmények között élő szülő többnyire az elvárásait a nyelvi fejlődés kapcsán úgy fogalmazza meg, hogy azt szeretné, hogy gyereke mindkét nyelvben magas nyelvi képességeket, készségeket fejleszen ki, és magas fokú kétnyelvűség birtokába jusson. Ezért nagyon sok szülő abból indul ki, hogy a gyerek a családban már megtanulta, elsajátította az anyanyelvét, ezért többségi iskolába iratja a gyerekét, és az az elvárása, hogy majd a többségi iskolában anyanyelvéhez a gyerek hozzátanulja a második nyelvet, és így két nyelv birtokába jut. Ez a jó hiszemű, de tulajdonképpen naív elképzelés, ma már tudjuk, nem válik be. Ugyanis ez nem magasfokú kétnyelvűséghez vezet az ilyen döntés, hanem többnyire sok körülménytől függően a másodnyelvi dominanciához, hosszú távon pedig az anyanyelv és esetleg a nemzetiség feladásához. Ugyanis ilyen esetekben a szülő úgynevezett felcserélő kétnyelvűségi helyzetbe hozza a gyerekét. Ezeknek a felcserélő kétnyelvűségi helyzeteknek az egyik legfontosabb sajátossága, hogy a heterogén környezet nyelveit és kultúráit hierarchizálják, rangsorolják, fontossági sorrendbe állítják, és azáltal, hogy a szülő többségi iskolába íratja a gyereket, tulajdonképpen a többségi nyelvet favorizálja. Ha egy kicsit elemezzük, hogy mi is történik a gyerekkel ilyen esetekben, a következő dolgokat figyelhetjük meg. A gyereknek az első nyelvét az iskolába indulásig a család ösztönözte. Az iskolába indulás előtt, után pedig az ösztönzés a többségi nyelvet éri. Ez valójában egy törés a gyermek nyelvi fejlődésében. Azzal, hogy a többségi iskolába való indulás után a család, az anyanyelv többnyire csak a családra korlátozódik, a családban való használatra korlátozódik. Világos, hogy egy ilyen nyelv, amelynek csak a családban van funkciója, elsorvad, és helyébe egy másik, erősebb hatásokkal bíró nyelv lép, hisz a többségi nyelvet ezután az iskola is fejleszti, és a szélesebb környezetben is az a szociálisan domináns nyelv. A gyerek első nyelvében megreked a konyha nyelvi szinten, és aztán később formálisabb nyelvhasználati szintereken anyanyelvén nem ismer megszólalni, és nem is lesz képes arra, hogy ezt a nyelvet, vagyis az anyanyelvét átörökítse a gyerekeire, sőt gyakran nem is érzi ennek a szükségét. Tehát másodnyelvi dominancia jelentkezik ilyen esetekben, és nem ritkán úgynevezett kettős félnyelvűség is. Azt is figyelembe kell venni, hogy ilyen esetekben, amikor a szülő többségi tannyelvű iskolába iratja a gyerekét, ennek a gyereknek a referenciális csoportja többségi gyerekekből áll majd, ezekhez viszonyítják majd a teljesítményét. Viszont a többségi nyelvet és kultúrát nem beszéli, nem birtokolja olyan szinten, mint a többségi gyerekek, és néha éveknek kell elmúlnia, mire azoknak nyelvét és kultúráját elsajátítja. Ez pedig elkerülhetetlen, ha érvényesülni akar, hisz a többségi nyelvű iskolában a világ legtermészetesebb dolga, hogy a többségi nyelv és kultúra a norma. Tehát hosszú távon, mint említettem, az ilyen döntés az első nyelv leépülését eredményezi, amelynek helyébe ugye egy erősebb hatásokkal bíró nyelv, a többségi nyelv lép. Mai ismereteink tükrében állíthatjuk, hogy a kisebbségi tanulóknak az anyanyelvi oktatás a megfelelő oktatás, hisz ezáltal additív, vagyis hozzáadó, pozitív következményekkel járó kétnyelvűségi helyzetet teremtünk. Az iskola és a család az anyanyelvet, az iskola részben, mert a második nyelv tantárgyként jelen van, tehát részben az iskola, és a szélesebb társadalmi környezet pedig a másodnyelvet fejleszti, így aztán megvan a lehetőség arra, hogy mindkét nyelvben a nyelvi képességek és készségek magas szintre felfejlődjenek.
A nyelvészek szerint jól tudnak magyarul, a nem nyelvészek szerint nem elég jól. Nyelvtudósok és a közvélemény között óriási szakadék tátong e tekintetben. A nyelvészek tudják, hogy a világ lakóinak több mint a fele kétnyelvű vagy többnyelvű, a kétnyelvűség tehát normális emberi állapot. Az az abnormális, ami Magyarországon van, itt a legtöbb ember csak magyarul tud. A kétnyelvű emberek a két nyelvüket sohasem tudhatják pontosan úgy, ahogy azokat a nyelveket az egynyelvű beszélők beszélik. Egyszerűen azért, mert senki ember fia fejében nem lehet szekarálni két nyelv tudását tökéletesen. A szlovákiai magyarok a szlovák által színezett magyar változatot beszélnek, a romániaiak a román által színezett magyar beszélnek, és így tovább. A kontaktus változatokkal az a probléma viszont, legalábbis tájainkon, hogy az egynyelvű emberek, meg az iskolai tanítók, meg a tudománnyal hadilában álló nyelvművelők általában a kontaktus változatokat leszólják, alacsonyabb értékűnek minősítik, helytelenítik. Az ilyen beszélőket gyakran meg is bélyegzik. Például a következő illusztrációban hallhatunk majd egy székelyföldi egyetemista lányt, aki Magyarországon végezte a szakmai gyakorlatát egy kempingben, és a következő helyzetben találta magát.
Ez volt az egyik, amikor megjegyezték, hogy nem tudok magyarul. A másik meg, amikor a recepcióra kerültem, és kellett egyeztetni a vendégnek a foglaló papírján lévő adatokat a számítógépben megjelent adatokkal, mert ott már a vendégnek ugyanazok az információk, ami a foglaláson, azok már megjelentek a számítógébe, és akkor kellett egyeztetni. És én azt mondtam, megkérdeztem a kolléganőtől újoncként ott, hogy mit kell tenni, és azt mondta, hogy hát kell találtatni akkor az adatokat, és azt mondja, mi az, hogy találtatni? Kell passzoljon. Na mi az, hogy passzoljon? Hát az nem magyar kifejezés. Az, hogy találtatni, az nem ide illő, sőt azt mondja, ilyen nincs, az hogy találni, az olyan, hogy én megyek és találok egy 10 forintost az úton, de hogy találtatom az adatokat, passzolni. Na és annyira magabiztosan mondta, hogy úgy olyan kisegérnek éreztem magam mellette. Pedig nekem volt igazam. És tudom, hogy nekem volt igazam.
Itt most nem ez az érdekes, hogy adategyeztetéskor a papíron levő adatokat, a képernyőn levőkkel találtatni kell-e, vagy meg kell nézni, hogy passzolnak-e. Az egyik szereplő szerint a talál a helyes magyar szó, a másik szerint a passzol. Mind a kettőnek igaza van, mind a kettő magyar szó. Onnan tudjuk ezt, hogy magyar emberek használták őket, és meg is értették egymást. A vita persze abból adódik, hogy a két szereplő nem azonos nyelvközösségben él. Az erdélyi magyar lány nem Magyarországon él, és fordítva. Helyes már pedig az a nyelvi kifejezés, ami a nyelvközösség használata szerint helyes. Gondolt Zoltánnak ez a több mint 70 évvel ezelőtt leírt nyelvtudományi tétele ma éppen úgy érvényes, mint 1931-ben. Ha az erdélyi magyar lány olyan dolgokat mond például, hogy doszár, ahelyett, hogy irattartó, netán ahelyett, hogy dosszié. És lássuk be, kérem férfiasan, hogy a doszár az egy csúnya fánya idegen szó, a dosszié az viszont rendes magyar szó. Vagy netán a telefonálni helyett azt mondja az erdélyi ember, hogy telefont ad valakinek, ami egy román mintára keletkező tükörkifejezés, akkor igen jó okot ad nekünk, magyarországi magyaroknak, hogy keseregjünk már egy jót az erdélyi nyelvromláson. Ez persze emberi jogunk, hisz véleményszabadság van, meg szólásszabadság is van. Csak jó tudni, hogy az ilyen vélemény hasonlatos ahhoz, mint amikor egy fizikus azon bánkódik, sopánkodik, hogy uram, bocsá, Erdélyben is érvényesül a gravitáció. Ugyanis kétnyelvű ember sosem beszélhet úgy egy nyelvet, mint azt az egynyelvűek beszélik. Ez megmásíthatatlan tény. Nyelvtudományi közhely. Kétnyelvűtől azt elvárni, hogy egynyelvű normák szerint beszéljen, nyelvészetileg nonsens és társadalmilag káros. A magyar többközpontú nyelv ugyanúgy, mint a német, az angol, a portugál és sok más, ami azt jelenti egyszerűen, hogy több országban beszélik a magyar standard változatát, és ezek az egyes országokban beszélt standard változatok bizonyos fokig eltérnek egymástól. A magyar nyelvészek azonban ezt egészen a legutóbbi időkig nem vették tudomásul. A magyar nyelvtanok és a magyar szótárak nem a magyar nyelv leírásai, hanem a magyarországi standard nyelvváltozat leírásai. Az egyetlen és első eddigi kivétel ez alól a magyar értelmező kéziszótár tavaly megjelent második kiadása, amiben most már vannak határon túli szavak is, és szójelentések is. Ennek nagyon nagy a szimbolikus jelentősége. Az a jelentősége, hogy mondjuk a révkomáromi magyarok, vagy a csíkszeredai magyarok most már nem kell azt érezzék, a szótár nem sugallja nekik azt, hogy ők nem is magyarul beszélnek, mert olyan szavakat használnak, amelyek nincsenek benne a szótárban. A határon túli magyarok tehát jól tudnak magyarul, csak másképp, mint a magyarországi egynyelvű magyarok. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének persze nyelvhasználati gondjaik. Vannak. Mint az egynyelvűeknek is vannak, a kétnyelvűeknek is, és ezek el is térhetnek az egynyelvűekéitől. Például bizonyos szavakat nem tudnak, például bizonyos helyzetekben gyakorlat híján nem igen tudják föltalálni magukat. Aki egész életében csak románul írhatott kérvényt, az megküzd egy magyar kérvény megírásával. Ezek a frusztráló helyzetek, bizonyos fajta a nyelvi zárlatok, rövid zárlatok, olyanok, amiket talán majd egyszer sikeresen mondhatjuk, hogy a nyelvi rehabilitációval lehet valamelyest orvosolni. Dunaszerdahelyen van egy ilyen iroda, a Gramma nyelvi iroda, ami a nyelvi rehabilitációra szerződött. Az itt levő vezetője, Szabó Mihály Gizella fog most nekünk arról beszélni, hogy miként igyekeznek szélesíteni a magyar nyelvhasználati alkalmakat, és miként igyekeznek csökkenteni a nyelvhasználati kudarcokat Dél-Szlovákiában.
De a kisebbségi magyarok magyar nyelvtudása nagyban függ attól, hogy milyen helyzetekben és hol használhatják a magyar nyelvet, illetőleg milyen ismereteknek az anyanyelven történő elsajátítására van lehetőségük. Itt nem csak az oktatás során elsajátítható, megtanulható információkra gondolok elsősorban, hanem olyan mindennapi ismeretekre, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy ember a társadalomban létezni tudjon. Egy magyarországi számára az teljesen természetes, hogy minden irata, a villamos bérlete, a munkaszerződése, a bankjától kapott számla egyenleg, vagy a gáz és a villany számla az magyar nyelvű. De egy kisebbségben élő magyar az ilyen iratoknak csak a többségi nyelvű változatával találkozik, csak ezeket ismeri. Na most, ha a mi kezünkbe kerül egy ilyen magyarországi például gáz- és villanyszáma, természetesen a szöveget megértjük, de a benne előforduló szakszavak a mi aktív szókincsünknek nem a részei. Éppen ezért fordul az elő, hogy a mindennapi nyelvhasználatban elég gyakran kölcsönszavakat használunk. Így például a szlovákiai magyarok egy része faktúrát mond a számla helyett, vagy potporát mond munkanélküli segély helyett. Most ezeknek a kölcsönszavaknak a használatát a nyelvművelők már régóta károsnak tartották, és bírálták ezt a jelenséget, és rendszerint a beszélőknek a kényelem szeretetével, úgymond kényelem szeretetével magyarázták, illetőleg úgy próbáltak ellene tenni, hogy nyelvi tudatosságra próbálták nevelni a beszélőket, illetőleg nyelvművelő cikkeket írtak, előadásokat tartottak. Na most az utóbbi évtizedek tapasztalata azt mutatja, hogy ez a fajta módszer, lehet, hogy néhány szó esetében célra vezető, az alapvető problémát azonban nem orvosolja, nem oldja meg. Most miért nem oldja meg? Két okból sem. Elsősorban is az, hogy egy újonnan megismert fogalomnak, vagy dolognak, vagy az általunk ismert fogalomnak, dolognak a magyar nevét megtanuljuk, ahhoz az szükséges, hogy minél többször találkozunk vele, lehetőleg természetes szituációban, természetes helyzetben. Viszont, hogyha egy nyelvművelő cikket elolvasunk is, akkor egyszerűen elfelejtjük. Tehát ez egyszer találkozunk azzal a szóval. Más szempontból meg egy egyszerű beszélőtől az egyszerűen nem várható el, hogy maga nézen utána bizonyos dolgok, kifejezések, szlovák kifejezések magyarországi megfelelőinek. Ez gondolom mindenki számára érthető. A mi véleményünk szerint ezen a helyzeten csak úgy lehet változtatni, ha a kisebbségi magyarok számára lehetőleg minél több nyilvános szöveget párhuzamosan, a többségi nyelvűvel párhuzamosan elérhetővé teszünk, hozzáférhetővé teszünk. Ennek bizonyos esetekben természetesen törvényi és gyakorlati akadályai is vannak, például Szlovákiában közokiratokat csak szlovák nyelven lehet kiállítani, tehát például valakinek csak szlovák nyelvű személyigazolványa lehet. Viszont a hatályos nyelvhasználati törvények azt lehetővé teszik, hogy bizonyos hivatalokban és bizonyos nyilvános szituációkban az anyanyelvünket is használjuk. Így például azokon a településeken, ahol a kisebbségi lakosságnak a részaránya eléri a 20%-ot, az önkormányzati hivatalokban és az helyi államigazgatási hivatalokban az anyanyelv is használható, tehát az ott élő magyarok ügyeiket intézhetik magyar nyelven is, és nem csak szóban, hanem írásban is. Jelenleg Szlovákiában 500 ilyen város és falu van, tehát ahol az ott élő magyarok használhatják a hivatalokban az anyanyelvüket. A gyakorlati tapasztalat azonban azt mutatja, hogy elsősorban az írásbeli kommunikáció, a magyar nyelvű írásbeli kommunikáció az minimális. Ennek az egyik okát már említette Péntek János, mégpedig az, hogy általában a tisztviselők és az ügyfelek nem ismerik a magyar jogi közigazgatási szaknyelvet, a másik oka pedig az, hogy egyszerűen a nyelvhasználati jogaikat nem ismerik. Éppen ezért a Gramma Nyelvi Iroda munkatársai ebben kívánnak segíteni azáltal, hogy egyrészt különféle módokon, főleg a sajtó útján tanácsadást nyújtunk a tekintetben, például, hogy milyen helyzetekben, hol igényelhetjük az anyanyelvű ügyintézést. Azon kívül felvettük a kapcsolatot néhány a dél-szlovákiai régióban működő polgármesteri hivatallal, és tőlük gyűjtjük azokat a szövegeket, amelyekre az ottani önkormányzatoknak, a települési önkormányzatoknak szükségük van. Ebben az évben egy olyan kiadványsorozatot tervezünk, ahol egyrészt témakörönként dolgoznánk fel azokat a jogszabályokat, szövegeket, amelyekre a polgármesteri hivataloknak szükségük van, másrészt pedig tematikus szójegyzékeket adnánk ki. Itt például gondolom Magyarországon is ismerik a Magyar Statisztikai Hivatalnak a FEOR nevezető kiadványát, amelyik a foglalkozás neveket tartalmazza. Egy ilyet állítottunk össze, azon kívül folyamatban van egy szlovák-magyar intézménynévjegyzéknek a kiadása, és azon kívül gyűjtjük az anyagot egyéb tematikus kiadványokhoz. Ezek olyan területeket tekintenek át, mint például a névhasználat és anyakönyvezés, építési eljárás, a települési önkormányzatoknak az alapdokumentumai és szociális ellátások. A távlatilag pedig egy olyan kiadványt is szeretnénk kiadni, mint az erdélyi kollégák munkájait látjuk is, a román-magyar közigazgatási szótár.
Az, hogy a két nyelvűségben élő, szomszédos országokban élő bő 2,5 millió magyar ember máshogy beszél magyarul, mint a magyarországi egynyelvűek, a világ legtermészetesebb dolga. Ha az egynyelvűek, a kétnyelvűeket leszólják azért, ahogy magyarul beszélnek, időnként még diszkriminálják is őket, akkor ennek a társadalmi rákfenének nem az a gyógymódja, hogy tanuljanak már meg a határon túliak rendesen magyarul, hanem az, hogy az egynyelvűek nyelvi elvárásait és főleg nyelvi türelmetlenségét kell meg tudni változtatni, kell megpróbálni megváltoztatni. Peter Tredgill angol nyelvész úgy gondolja, hogy ha a nőket diszkriminálják, nem azt kell javasoljuk nekik, hogy változzanak férfivá, hanem a diszkriminációt kell megszüntetni. Szakasztott ugyanez a helyzet a határon túli magyarok magyar nyelvváltozataival, a kontaktus változatokkal is. Egy magyarországi magyartól elvárható, hogy ne nézzen úgy egy kovásznai magyarra, mint Borgyi az Újkapura, és elvárható az is, hogy ne szólja le a kovásznai magyart azért, mert nem Magyarországon él, hanem Romániában, tehát úgy beszél magyarul, ahogy 1,5 millió magyar ember beszél Romániában magyarul. Mi múlik a határon túli magyar nyelvváltozatok jövője? Azon, hogy hol és meddig lehet viszonylag teljes életet élni magyarul beszélve. Ebben segíthet a területi autonómia is, de nem ez a létkérdés. Ez nem létkérdés. Az igazán létkérdés, a fontos, az az állami berendezkedés, ami nem a domináns nemzet felsőbbrendiségére épül, hanem minden állampolgár civilizált együttélésének elvén nyugszik. Az ilyen körülmények nyelvpolitikai eszközökkel kialakíthatók. A nyelvpolitika befolyásolható. A tudatos, tudományosan megalapozott nyelvi tervezés megváltoztathatja a körülményeket. Ha viszont valaki a ne avatkozzunk a természetes folyamatokba elvet követi, akkor ezzel gyakorlatilag hozzásegíti, idézőjelben mondom, a határon túli magyarokat a beolvadáshoz. A jó szándék hangoztatása nem sokat ér. Amint Rádas Gyárdán mondta tavaly ősszel, a féltő jó indulat nem elég ahhoz, hogy valaki értelmes állításokat tegyen a nyelvről. Az összehangolatlan cselekedetek se érnek sokat, sőt, amíg nem készül el egy tudományosan megalapozott és politikailag is megvalósítható, reális magyar nyelvpolitikai koncepció, addig naív dolog elvárni azt, hogy a határon túli magyar nyelv, a határon túli magyar nyelvváltozatok, vagyis az ezeket beszélő határon túli magyar emberek jövője jobb legyen, mint a jelene. hogy elkészül egy ilyen nyelvpolitikai koncepció, és a benne vázolt terveket megvalósítjuk-e, az elsősorban rajtunk magyarokon múlik.
Én azt kérdezném meg, hogy milyen hatása van az internetnek a nyelvhasználatra.
Mármint a határon túli kisebbségi nyelvhasználat. A Kárpátalján élő magyaroknak töredéke rendelkezik számítógéppel, és még a számítógéppel rendelkezőknek a töredéke az, aki internethez hozzáfér, mondjuk otthon, a saját otthoni számítógépén. Hát nyilván azok, akik életükben nem használtak még internetet, kevéssé befolyásoltak az internet által. Viszont például Vajdaságban jóval nagyobb a számítógéppel rendelkezők aránya és az internetet használók aránya, és gondolom Felvidékén szintén is.
Én az internetet kimondottan könyvtárhelyet használom. Otthon ülök, és akkor megnézem a magyar nyelvű tartalmakat. És az megfigyelhető legalábbis, hogy nálunk is bizonyos, különösen fiatalok esetében, vagy szervezetek esetében már magyar nyelvű honlapot is készítenek, és ott nyilvánvalóan ott megfigyelhető a magyar nyelvű, magyarországi magyar nyelvű honlapoknak a hatása. És valóban sok esetben, mivel a magyar nyelv, legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy a magyar nyelvű tartalmak sokkal gazdagabbak, mint akár a szlovák nyelvűek is, mondjuk a cseh körülbelül hasonló, ezért eléggé általános az, hogy én magyar nyelvű tartalmakat használok, illetőleg bizonyos iskolákban, és ez is nagyon fontos, hogy például a Windowsnak vagy a Wordnek nem a cseh vagy szlovák változatát használják, hanem a magyart. És ez rendkívül fontos az, hogy legalábbis az, amit betelevelnek el a gyerekek.
Őszilányos az előtt volna hozzá? Jól láttam?
Éppen azért, mert a magyar nyelvű anyagok könnyebb elterjedéséhez és az ezekhez való könnyebb hozzáféréshez az internet csak ugyan nagyon nagy segítséget jelenthet. Az is nagyon fontos, hogy mondjuk nem annyira maguk a szövegek, mert azt nehéz eldönteni, de legalább, hogyha egy magyar honlapot elkészítenek valahol, ahova az ember remélhetőleg többször oda fog látogatni, akkor legalább az nyelvi szempontból kifogástalanul legyen elkészítve. Most csak egy példát mondok, hogy világos legyen, hogy mire kell gondolni. Ezelőtt pár évvel az egyik magyar minisztériumnak a honlapján volt alkalmam ilyet látni, hogy ki volt írva, hogy kulturális, hosszú úval linkek. Na, ebben benne van, hogy mi az, amit valahogy el kellene kerülni, ezt a kulturális linkséget.
Köszönjük figyelmüket, önöknek a részvételt. Köszönjük.